Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Domonics András, a szerkesztő Lendvai Szabolcs. Kelet-Ukrajnából kivonták a tüzérséget, a Minszki megállapodása jelek szerint sikeresen stabilizálta a térséget, és a gazdasági csődtől is eltávolodott Kijev, mondta Póti László. A Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója a témában tartott pódiumbeszélgetés után értékelte az ukrajnai helyzetet az Inforádiónak. Király István Dániel interjúja.
A helyi hatósági választás pontot tett annak a hármas választássorozatnak a végére, ugye múlt év májusában elnökválasztások voltak, múlt év októberén parlamenti. Ez volt az utolsó hiányzó elem, hogy a Majdant követő politikai átalakulás legitimálja az új hatalmat immáron helyi szinten is. Tehát ez egy nagyon fontos stabilizáló mozzanat volt. Némelyek várakozásával ellentétben nem törtek elő úgy ellenzéki erők, hogy egyfajta előrehozott választásokat lehetne sürgetni. Ami a kelet-ukrajnai ügyeket illeti, ott pedig azért számottevően jobb a helyzet, mert október elejétől gyakorlatilag vége a háborúnak. Október elejétől már kivonták az összes olyan tüzérségi eszközt, amivel egymással lehet lövöldözni. Úgy lehetne fogalmazni, hogy a legrosszabb esetben is a felek, hogyha bármilyen provokatív céljuk van, már csak kézi fegyverekkel tudják egymást sakban tartani, lényegében vége a háborúnak. És ez annak a tárgyalásos folyamatnak az eredménye, ami Minszk 2 alapján indult el, és itt van egy olyan mozzanat, amit nem ismeretes, október 2-án Párizsban harmadjára gyűlt össze a francia, orosz és ukrán elnök kiegészülve a német kancellárral, és bár írásos módon nem beszélhetünk megállapodásról, de mégis amit tudunk erről a találkozóról, az az, hogy azokban a nagyon nehéz kérdésekben meg tudtak egyezni, hogy például a szakadárterületeken ne tartsanak ellenválasztásokat egy időben az ukrajnai helyhatósági választásokkal, illetve abban a fontos dologban is, hogyha nem sikerülne Minszk 2-t a dokumentumban előírt december 31-i határidő előtt végrehajtani, akkor rugalmasságot vittek a rendszerbe, és ha úgy tetszik, a határidő ki van tolva egy távolabbi jövőre.
Milyen hatással van ez a folyamat Ukrajna gazdaságára? Látszanak-e azok a kitörési lehetőségek, amelyek ugye még a közelmúltban nem, és úgy tűnt, hogy az ukrán gazdaság, Ukrajna akár össze is omolhat?
Igen, az ukrán államcsőd kérdéskörrel már több mint egy éve napi szinten foglalkoznak a politikusok és a szakértők. Ez mind a mai napig nem következett be. Vannak apró D-sikerek. Ukrajnának sikerült megállapodnia egy részleges adósságelengedésről, és a külső finanszírozás úgy látszik, hogy működőképesen tartja az országot. Tehát úgy látom, hogy nincs egy olyan drámai forgatókönyv kibontakozóban előttünk, hogy Ukrajna összeomlik gazdaságilag. Persze a kelet-ukrajnai nagy iparosodott területek leválása, azok termelték meg az ukrán GDP 20-25%-át, de ne felejtsük el, hogy az a teljesítmény, az gyakorlatilag két forrása volt visszavezethető, az olcsó orosz gázra és a helyi oligarchák által beszivattyúzott állami pénzekre és szubvenciókra. Mivel ez nem egy piaci módon versenyképes produktumú régió volt, összességében ez a veszteség nem feltétlenül rossz irányba hat.
Póti Lászlót, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját hallották. A munkavállalási engedély megszerzésének egyszerűsítését fontolgatja Prága. Ennek oka a modern kori Csehország történetének eddigi legalacsonyabb munkanélküliségi mutatója, illetve az, hogy több mint 100 000 betöltetlen állás van jelenleg az országban. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A csehországi cégeknek szükségük van a munkaerőre, és bár állástalanokból még mindig 4-szer több van az országban, mint ahány szabad munkahely, az emberek nem sorakoznak a betöltetlen állásokért. A kormány ezért azon gondolkodik, miként gyorsíthatná fel a munkavállalási engedélyek odaítélését, illetve tölthetné be az álláshelyeket, javarészt ukrán vendégmunkásokkal. Lubomír Zaurálek, cseh külügyminiszter. A dokumentáció és az új lenyomatvételi minta alapján az érdeklődő 5-10 percen belül bekerül a rendszerbe, azt elküldjük a belügyminisztériumnak, s ha ezt a belügyi tárca jóvá hagyja, akkor az ukrajnai érdeklődőnek 3 napon belül meg kell jelennie Csehországban, mondta a külügyminiszter. Andrej Babis pénzügyi tárcavezető szerint a helyzet a várható növekedési prognózisok tekintetében is komoly. A jövő évben hatalmas beruházási hullámmal számolunk, bízunk benne, hogy vállalatainknak elegendő munkaereje lesz, mondta a pénzügyminiszter. Csehországban e tekintetben Prága áll a legjobban, ahol az Európai Unió régiói közül a legalacsonyabb a munkanélküliség. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Az eddigieknél is határozottabb lépések várhatók Törökországban a rend fenntartására. A hétvégén ismét megnyerte a választásokat a jelenleg kisebbségben kormányzó iszlamista konzervatív Igazság és Fejlődés pártja, mondta Egressy Zoltán. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársát Király István Dániel kérdezte.
Ez az égetéses, erdőirtásos módszer, ez trópusokon egy bevett gyakorlat. Ugye az utóbbi időben legnagyobb részben pálmaolaj ültetvényeket hoznak létre ezen a területen. Tudni kell, hogy a pálmaolaj egyre fontosabb alapanyagnak számít, tehát a kozmetikai ipar, illetve az élelmiszeripar használja fel a legnagyobb mennyiségben. A 70-es évek óta ez egy minden évben visszatérő esemény. Tehát az ott élők sajnos minden évben elszenvedik. Ami igazán különbség, hogy a klímaváltozás révén egyre hosszabb a száraz. Ez egyre intenzívebbé teszi ezt a füstködös időszakot. Tehát 2015-ben, ráadásul az El Niño jelenség miatt különösen száraz volt a nyár, és ennek folyamányaként ez az égés sokkal tovább tart. Ugye elsősorban Szumátra és Borneo szigetéről beszélünk, itt ég az erdőknek a nagy része, nagyjából Magyarország erdőterületével megegyező nagyságrendű erdő az, ami ilyenkor ég, és nem csak a maga az erdőig, hanem ezek tulajdonképpen mocsárerdők, vagy láperdők, amelyek tőzeges talajban állnak. Nem csak a faanyag, meg a ágak, lombok égnek, hanem maga a tőzeg is, ami rettenetes mennyiségű szenet tárol magába, képzeljük el, hogy ez 20 méter vastag is lehet. Ez most egy olyan tűz, illetve füst okozó esemény, ami beborítja nem csak a két említett szigetet, hanem az egész térséget, akár Kambodzsáig, Tájföldig, sőt még a csendes-óceáni szigetekre is jut belőle. A károk felszámolása az indonéz kormány szerint az 47 milliárd dollárt is elérhet. Ebben mindenféle kárelhárítási tevékenységet bele kell érteni, így például az egészségügyi következményeknek a felszámolását is.
Az is igen beszédes, hogy állítólag ezeknek a mostani erdőtüzeknek a széndioxid kibocsátása akkora naponta, mint az Egyesült Államok széndioxid kibocsátása egy napon, és augusztus óta égnek az erdők, és 3 hét múlva eléri a széndioxid kibocsátás azt a mértéket, amit Németország egész évben kibocsájt. Ön most ért haza a Kambodzsából, hiszen ott volt a WWF globális szervezetének egy erdővédelmi konferenciája. Önnek mi a személyes tapasztalata Kambodzsában, mi érezhető ebből a dél-kínai tenger szigeteiről jövő füstből? Mit érzékelnek az indonézek, illetve a térségben élő emberek?
Én Kambodzsában voltam valóban az idő nagy részében, ott szerencsére egyébként az ország északi részén nem nagyon tapasztalható ebből már semmi, viszont néhány napot Maláziában töltöttem, Selangor, illetve Malaka tartományokban voltam elsősorban. Ott nagyon jól látható ez a füstköd, az ég színe szürke, sárgás szürke, délután hamar besötétedik, tehát egy nagyon kellemetlen időjárási helyzet, ami előállt, annak ellenére, hogy ez ugye több száz kilométerre van az égő erdőktől. Több repülőgép tehát nem engedtek felszállni. Mindenki valóban várta a monszun esők megérkeztét. Ez el is kezdődött, tehát hatalmas felhőszakadások voltak. Ennek következtében egy kicsit enyhült ez a légköri hatás.
Egressy Zoltán Törökország szakértőt hallották. Indonéziában erdőtüzek pusztítottak az elmúlt hónapokban. Az indonéz kormány szerint a károk felszámolása 47 milliárd dollárba kerülne. A trópusi tűzegerdők pusztulása pedig közel annyi széndioxidot szabadított fel 3 hónap alatt, mint Németország egész éves széndioxid kibocsátása. Fehér Anna Magda kérdezte a térségből a napokban hazatért Gálhidi Lászlót, a WWF Magyarország erdővédelmi program vezetőjét.
Ez az égetéses, erdőirtásos módszer, ez trópusokon egy bevett gyakorlat. Ugye az utóbbi időben legnagyobb részben pálmaolaj ültetvényeket hoznak létre ezen a területen. Tudni kell, hogy a pálmaolaj egyre fontosabb alapanyagnak számít, tehát a kozmetikai ipar, illetve az élelmiszeripar használja fel a legnagyobb mennyiségben. A 70-es évek óta ez egy minden évben visszatérő esemény. Tehát az ott élők sajnos minden évben elszenvedik. Ami igazán különbség, hogy a klímaváltozás révén egyre hosszabb a száraz évszak, ez egyre intenzívebbé teszi ezt a füstködös időszakot. Tehát 2015-ben, ráadásul az El Niño jelenség miatt különösen száraz volt a nyár, és ennek folyamányaként ez az égés sokkal tovább tart. Ugye elsősorban Szumátra és Borneo szigetéről beszélünk, itt ég az erdőknek a nagy része, nagyjából Magyarország erdőterületével megegyező nagyságrendű erdő az, ami ilyenkor ég, és illetve nem csak a maga az erdőig, hanem ezek tulajdonképpen mocsárerdők, vagy láperdők, amelyek tőzeges talajban állnak. Nem csak a faanyag, meg a ágak, lombok égnek, hanem maga a tőzeg is, ami rettenetes mennyiségű szenet tárol magába. Képzeljük el, hogy ez 20 méter vastag is lehet. Ez most egy olyan tűz, illetve füst okozó esemény, ami beborítja nem csak a két említett szigetet, hanem az egész térséget, akár Kambodzsáig, Tájföldig, sőt még a csendes-óceáni szigetekre is jut belőle. A károk felszámolása az indonéz kormány szerint az 47 milliárd dollárt is elérhet. Ebben mindenféle kárhárítási tevékenységet bele kell érteni, így például az egészségügyi következményeknek a felszámolását is.
Az is igen beszédes, hogy állítólag ezeknek a mostani erdőtüzeknek a széndioxid kibocsátása akkora naponta, mint az Egyesült Államok széndioxid kibocsátása egy napon, és augusztus óta égnek az erdők, és 3 hét múlva eléri a széndioxid kibocsátás azt a mértéket, amit Németország egész évben kibocsájt. Ön most ért haza a Kambodzsából, hiszen ott volt a WWF globális szervezetének egy erdővédelmi konferenciája. Önnek mi a személyes tapasztalata Kambodzsában, mi érezhető ebből a dél-kínai tenger szigeteiről jövő füstből? Mit érzékelnek az indonézek, illetve a térségben élő emberek?
Én Kambodzsában voltam valóban az idő nagy részében, ott szerencsére egyébként az ország északi részén nem nagyon tapasztalható ebből már semmi, viszont néhány napot Maláziában töltöttem, Selangor, illetve Malaka tartományokban voltam elsősorban. Ott nagyon jól látható ez a füstköd, az ég színe szürke, sárgás szürke, délután hamar besötétedik, tehát egy nagyon kellemetlen időjárási helyzet, ami előállt, annak ellenére, hogy ez ugye több száz kilométerre van az égő erdőktől. Több repülőgépet nem engedtek felszállni, mindenki valóban várta a monszun esők megérkeztét, ez el is kezdődött, tehát hatalmas felhőszakadások voltak, ennek következtében egy kicsit enyhült ez a légköri hatás.
Gálhidi Lászlót, a WWF Magyarország erdővédelmi program vezetőjét hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani Csandrás.